Időszaka a 19. század közepétől a 20. század derekáig tartott, de máig hatással van a város életére. A kézzel készült kalapok mellett ugyanígy gyártott papucsok, táskák és szőnyegek készülnek szalmából.
A hely! Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Első fejezet.
Október 15-én a Duna mellett fekvő Oresét látogattam meg. Közelében a hegyoldalból sajátságos forrás bugyog. A nép ugyanis azt tartja, hogy ha valaki a benne levő halakból csak egyet is megfogna, a víz azonnal eltűnnék. A forrás bükkfaleveleket is hány ki, pedig bükkfát csak egy napi járóföldre lehet találni. A paulikiának száma 480. Fa templomuk pusztulófélben van. Ezután Svistovnál átkeltem a Dunán, és Bukarestbe mentem. A város előtt találkoztam a fejedelemmel, ki főuraival, katonáival, 600 zászlóval vadászatra ment. Midőn a fejedelem közelébe értünk, megállottunk, és levettük fövegünket. Ő is azonnal levette sapkáját, és a hintaja mellett gyalog haladó 12 udvarnok közül egyet hozzám küldött, hogy kilétem iránt tudakozódjék. Azonnal megvitte a választ, ez a latin püspök, ki templom szentelésre megy. A fejedelem erre megizentette, csak menjen a városba. A templomot azonban nem szenteltem föl, mivel még nem volt oltárja. Ennél fogva Tilgovisten át visszatértem Bolgárországba, és október 30-án Csiprovácba érkeztem. Közelében emelkedik a Balkán-hegység számtalan arany, ezüst, vas és ólombányával. Jelenleg azonban csak a vas bányák vannak művelés alatt. Az én időmben még ásták az ezüstöt, és 12 ezüst tisztító műhely létezett, jelenleg azonban már egy sincs. Az itt termett bor igen jó áron kell el. Földműveléssel nem foglalkoznak, mivel a város lakosai mind kézművesek és kereskedők. A várost mindenfelől hegyek zárják körül, kocsival csak egyetlen oldalon lehet bemenni. Az erdőkben igen sok vad tanyázik. A lakosok azonban az elnyomatás miatt nem gondolhatnak vadászatra vagy más ilyesmire. A városban levő katolikus templom 25 lépés hosszú, 7 lépés széles, és telisteli van szent képekkel. Az oltárok száma 3. A legnagyobbik Szűz Máriának van szentelve. A templom födele nagyon rozogga, bizony nem ártana egy kis javítás. A kolostor és a templom 2 folyócska közt emelkedő dombon áll. A temető falában egy nagy kövön Diana istennő képe és egy felirat látható. A katolikusok száma 2140, mindnyájan igen ájtatosak és gyakran járulnak a szentségekhez. Szegényeknek igen sokat kell tűrniük és szenvedniük a török zsarnokságtól. A szakadárok mintegy 2000-en lehetnek. 1640. november 1-én a Csiprovácstól 2-3 mérföldnyire fekvő Glavanovácba mentem, A helység lakosainak száma 1560. Nemzetiségre nézve albánok, mivel Hajdan Albániából jöttek, és még ma is beszélik őseik nyelvét. Azonban mindnyájan szlávul is tudnak, és a szentbeszédet is szláv nyelven tartják. November 4-én Zseleznába mentem. A katolikusok száma 440. Csinos templomuk és kolostoruk van. Az oltárképet Márk nevű ragúzai szerzetes 1497-ben festette. A lakosok bolgárok, és Oláországgal élénk kereskedést űznek. November 8-án a hegyek közt fekvő Kliszúra helységet látogattam meg. A katolikusok száma 203, többnyire szegény emberek fazekasságból élnek. A szakadároknak a közeli erdőben gazdagon javadalmazott, állítólag 700 éves zárdájuk van. Ezután rövid le fogom írni Bolgárországot, mely egészen a szakadárságba süllyedt. A konstantinápolyi patriarkátus közelsége folytán az egész kelet csupa szakadárral van tele. Különösen Szerbia, Görög és Bolgárország, továbbá Albánia és Bosznia nagyobb része, egész Hercegovina, Szerémség, Moldva, Olá és Muszka ország. A bolgárországi katolikusok száma szerfölött csekély, és valóban csodának nevezhető, hogy a katolikusok még mai napig megőrizték hitöket. Bolgárország magában foglalja a hajdani alsó és felső Mőziát, Makedónia legnagyobb részét és Trákiát, mivel csak a Gallipolii tenger körül beszélnek még görögül. Oláország felé a Duna képez határt. A szakadárok szerint a királyi székhely kezdetben Ohridában volt. A bolgár király Ohridából előzetvén Trnovóba tette át udvarát. Némelyek állítása szerint Bolgárország sokkal nagyobb, mint Szerbia, Bosznia, Dalmácia, Horvát és Magyarország együttvéve. A városok, mezővárosok, falvak, majorok mennyisége megszámlálhatatlan. Tehát mennyi millió lélek került a démon hatalmába? A törökök csak a nagyobb városokban és mezővárosokban laknak. Csupán a Fekete-tenger felé találhatók a falvakban. A hegyes vidékeken és Zagorjében sehol sem láthatók. Bolgárország a világ legszebb vidékeinek egyike. Terjedelmes szántóföldek, mezők, magas hegyek, tiszta vízű patakok és folyók, erdők és ligetek kellemesen váltakoznak. Gabona, bor, bivaj, jó, szarvasmarha, ló, arany, ezüst, ólom, réz, vas, hal, gyümölcs bőven fordul elő. Ha Bolgárország valamely keresztjén uralkodói volna, bármely európai királysággal kiállná a versenyt. Azonban a keresztjének halálos ellenségének hatalmában van. Ennél fogva Isten elrejtette a bányákat, melyek nem találtatnak meg, mint ezelőtt. Tartsa meg azokat az egek ura valamely katolikus uralkodó számára. A templomokon kívül sehol sem látható szent írás. Egyéb iránt 100 közül alig találhatunk egyet, ki érteni, amit olvas, mivel iskoláik nincsenek. Ha valaki egy kicsit megtanul olvasni, fizet valamit a vladikának, megházasodik, és lelkésszé lesz. Valamely szerzetestől vettem egy bibliát, melyet szláv nyelven Moszkvában nyomtattak. A szakadárok nemigen járnak templomba. Ha azonban az istenházába ételt és italt visznek, mindnyájan elmennek, és a sárga földig lerészegednek. A papok és szerzetesek pedig ivás tekintetében még híveiken is túltesznek. Tehát a vak vezeti a világtalant. A pápáról azt mondják, hogy aranyszakállát valamely szép római leány kedvéért levágatta. Szégyenből aztán nem mert elmenni a 7. zsinatra. A böjtökre igen sokat adnak. Húst ugyan nem esznek, hanem mást 3-4 is napjában. A püspökök többnyire görögök, és jövedelmöket janicsárok segélyével hajtatják be. A kelyhek leginkább ónból, a falvakon pedig fából valók. Egyházi könyveik alig vannak. Az evangéliumok kéziratban 40 tallérba kerülnek. A daszkáloknak nevezett szerzetesek folytonosan könyveket másolnak. Ha a vladika valakit meg akar fosztani a szentségek kiszolgáltatásának jogától, egyszerűen elveszi az illető pap sapkáját. A lelkész azonnal megérti ezt, és addig nem tehet semmit, míg a sapkát vissza nem kapta. 1640. augusztus 24-én a síkságon fekvő Krajovába mentem. A város közelében a Zsil folyik. Környéke igen termékeny, szőlő azonban kevés terem. Krajovában minden pénteken nagy vásár tartatik, melyre még Konstantinápolyból is jönnek marhakereskedők. Itt nem laknak katolikusok, hanem a pénteki vásárra híveink közül is sokan eljönnek. Szent Bertalan napján egy olának szobájában misét mondtam, mivel a szakadárok nem engedték meg, hogy templomukban misézhessek. A szakadárok száma több mint 1000. Számos fatemplomuk és egy kőből készült csinos anyaszentegyházuk van. Ez utóbbit 5 kupola és egy harangtorony díszíti. Krajova a nagy bán, azaz a tartomány második fejedelmének székhelye. Egész Oláországban csak a fejedelem és a krajovai nagy bán mondhat ki halálos ítéletet. Közelében gyönyörű ligetek közt egy szerb és egy görög zárda látható. Augusztus 26-án a Magyarországból jövő hajózható Olt mellett fekvő Szlatinát látogattam meg. Az Olá lakosok száma több mint 500. Itt sem laknak keresztjének, azaz katolikusok, hanem a vasárnapi vásárra sokan eljönnek. Szlatinától mintegy 10 mérföldnyire találjuk Máté fejedelem házait. E palota körül terül el Braukoveni falu, hol a nevezett fejedelem igen szép templomot építtetett. A falu közelében valami romba dőlt kolostor létezett. A fejedelem fölépítette és várszerűleg megerősítette. Karakal városán is keresztül mentem. Itt Mihály fejedelem házainak romjai mai napig láthatók. Az Olá lakosok száma 700. Egy kőtemplomon kívül a többiek fából valók. Az Árgyis folyó mellett kies vidéken terül el Pitest városa. Itt terem Oláország legjobb bora. Szép templomai és zárdái említésre méltók. Az oláhok száma mintegy 1000. 1640. augusztus 29-én Kümpulunkba érkeztem. A város a hegyek lábánál folyó mellett fekszik. Itt régi időktől fogva laknak katolikusok, kik származásukra nézve szászok, de ma már nem beszélnek többé németül, hanem csak oláhul. Számuk több mint 500. Ezek hosszú ideig Luther eretnekségében sínylődtek. Lelkészeik Erdélyből jöttek és megnősülhettek. Még ma is él a ma lelkészek egyike. A misszionáriusok azonban Isten segedelmével és a fejedelem közreműködésével elűzték az eretnek lelkészt. Azután megtérítették a szegény eltévejedetteket. Szeptember 1-én Tirgovistbe, a havasalföldi fejedelmek régi székvárosába érkeztem. A Jalomica a városon keresztül, a Dümbovica pedig annak közelében folyik. A fejedelmi paloták nem valami fényesek, de azért eléggé kényelmesek. A fejedelem udvarát hatalmas kőfal veszi körül. Vaskapuját erős torony védi, hol éjjel-nappal őrt állanak. A palota mellett a folyó közelében terül el a Vajda kertje. A katolikusok temploma 20 lépés hosszú és 10 lépés széles. Az általam mondott misénél jelen volt egy magyar kapitány is, ki igen jól beszélt latinul. A ferencrendiek 40 lépés hosszú és 14 lépés széles gyönyörű temploma azonban elhagyott, és nem sokára romhalmazzá lesz. A szakadárok száma 20 000, leginkább oláhok, Azonban szerbek, bolgárok szintén szép számmal találhatók. A török zsarnokság elől sokan menekülnek a Vajda udvarába, mely nagyobb részt szlávokból áll. A szakadároknak 60 templomuk van. A nagy templom és a főzárda egészen ólommal van födve. Itt is igen sok görög kereskedő tartózkodik. 1640. szeptember 3-án a Dümbovica mellett gyönyörű Rónán elterülő Bukarestbe érkeztem. A város összes terein és utcáin fahídféle készítmény látható, mivel esős időben a gyalogosok, lovasok és kocsik a sárba süllyednének. A fejedelmi palota a folyóparton áll. A palota egy része a folyó fölé van építve, és e palotán kell keresztül menni a túlsó parton elterülő kertbe. A kapu feletti toronyban folytonosan őrség tartózkodik. A fejedelem ezelőtt mindig itt lakott, jelenleg Tirgovistbe költözködött. A katonákat családaikkal együtt ez utóbbi városba rendelte, hol házakat épített velük. Bukarestben nem volt katolikus templom. Nemrég azonban néhány kereskedő a boldogasszony tiszteletére 10 lépés hosszú és 5 lépés széles kápolnát készítetett. Bukarestnek állítólag 12 000 lakóháza, 100 000 lakosa és 100 temploma van. A Duna felé eső részén, a dombon szerb betűkkel teleírt fehér kőkereszt látható. E domb alatt a Máté fejedelem által vívott ütközetben elesettek tetemei nyugszanak. Máté ugyanis a moldvaiak és tatárok elleni győzelmét megörökítendő az eltemetettek sírja fölé keresztet állíttatott. A szerb fölött termékeny Oláországot délen a Duna, északon az Erdélyi hegység, nyugaton pedig ugyanazon hegylánc határolja, ugyanis a Balkán a Dunát átlépve egészen körülveszi Bolgár és Oláországot. Azután az erdélyi határon Moldva felé húzódik. Az ország csak nem egészen sík, csupán a folyók és hegyek közelében emelkednek dombok. A Dunamenti vidék fátlan, azonban egy napi utazás után sűrű erdőkbe jutunk. Minden nemű gabona rendkívüli bőségben terem. Az oláhok azonban nem sokat törődnek a földműveléssel, hanem csak a saját szükségletük számára termesztenek. Többnyire lóval szántanak. A síkság folytán igen sok kocsit tartanak. Az itt ásott sót egész Törökországba széthordják. Az arany és ezüst bányák azonban Arlagon hevernek, mivel a nagyúr előre követelné az évi adót. Vasat és rezet nagy mennyiségben ásnak. Tirgovist mellett a földben bizonyos fekete anyagot találnak, ebből gyertyát készítenek. Ezen kívül szurok is fordul elő. Szőlő csak némely vidéken terem, a bor különben sem valami tüzes. Az oláhok mézből és kölesből italokat készítenek. A kölesből csinált italt bragának nevezik. A hegyek alatt elterülő vidékeken temérdek, körte és szilva terem. Itt valóságos gyümölcserdők léteznek. A Vajda a nagyúrnak óriási adót fizet. A katonaság és az udvartartás szintén rengeteg pénzt nyelnek el. Ennél fogva a szegény alattvalók többet szenvednek, mintha török uralom alatt volnának. Mindazáltal szabadon építhetnek templomokat, kolostorokat, és tarthatnak harangokat, szóval teljes vallásszabadságot élveznek. Az olá papok és szerzetesek cirill betűkkel nyomtatott szláv könyvekből olvasnak, azonban nagyon kevesen értik azt, amit olvasnak. Az olá nyelv különféle nyelvekből alakult, az olasz és szláv elem azonban túlnyomó benne. Különféle szavakat összekevernek és eltorzítanak. Mindazáltal egészen sajátságos nyelvet beszélnek. A kolostorok igen gazdagok, és az atoszi zárdák alá vannak rendelve. A zárdafőnökök sejemruhában járnak és hintóban utaznak. Minden zárdának néhány cigány családja van. Ezek szántanak, vetnek, kapálnak, barmot őriznek. A cigányasszonyok pedig mosnak, söpörnek, kenyeret sütnek, súrolnak, tisztogatnak, szóval minden nemű belső munkát végeznek. A cigányok, a bojárok jobbágyai lévén, a főúrak, ha kolostorokat alapítanak, mindig néhány cigány családot is adományoznak. Mihály fejedelem idejében némelyek állítása szerint 14 ezer falu volt Oláországban, jelenleg pedig nem sokkal több van 2000-nél. Mivel a törökök és a tatárok több ízben feldulták a tartományt, és igen sokan Erdélybe menekültek. Könyveiket Moszkvában, Velencében és Erdélyben nyomtatják. Azonban néhány már az országban is készült. Legtöbbre becsülik a velencei nyomást. A fejedelem fényes udvartartása is említésre méltó. Reggel, délben, továbbá nyilvános kihallgatáskor és este mindig megszólalnak a kürtök. Az alattvalók a papok kivételével mindig letérdelni tartoznak, ha a fejedelemmel beszélnek. A jelenlegi fejedelmet Máténak hívják. Gyermektelen, öreg férfiú. A keresztjén uralkodók kedves barátja, számos kolostort építtetett, és igen sok templomot kijavíttatott.
Elhangzott régi Magyarországon és a Balkán félsziget. Második rész. Első fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a krónika következik.